Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti millenáris szabadtéri színpadán mond ünnepi beszédet október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A hivatalos ünnepség kiemelt meghívottjai a szeptemberi Dunai árvíz elleni védekezésben részvevők és családtagjaik lesznek. A kormány a keddi ülésén a költségvetés előkészítéseként 21 intézkedést tartalmazó gazdaságpolitikai akciótervet fogadott el, amely három pillére nyugszik, a jövedelmek vásárlóerejének növelésén, a megfizethető lakhatás biztosításán és a kis és közepes vállalkozások támogatásán, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormánypárti frakció kérésére döntöttek arról, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről nemzeti konzultációt indítanak. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és bár látják, Brüsszelben egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy ott döntsenek ezekről, a kormány ezt nem fogadja el. Hozzátette, a magyar választóknak van lehetősége arra, hogy véleményt mondjanak, elsősorban a voksolásokon, két választás közötti időszakban pedig akár nemzeti konzultáció segítségével is, milyen eszközökkel kell egy hatékonyabb, a növekedés szolgáló gazdaságpolitikát elindítani. Hangsúlyozta, a növekedés alapfeltétele, hogy Magyarország törekedjen a gazdasági semlegességre, ne csatlakozzon a kereskedelmi háborúkhoz, ne kövesse azokat a brüsszeli diktátumokat, amelyek Európát arról akarják meggyőzni, hogy üzletelni csak és kizárólag ideológiai alapon lehetséges. Jók a kilátások, különösen a nukleáris energia területén már most is kiváló energetikai együttműködés további fejlesztésére Magyarország és Franciaország között, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Párizsban. Szijjártó Péter a francia energiaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. Rámutatott, a következő időszakban drámai mértékben nő az áramigény, aminek három fő oka lesz, a hűtési és fűtési rendszerek használata egyre erőteljesebb, az ipari energiaigény is emelkedik, illetve egyre elterjedtebbek az elektromos autók. A tárgyvezető később a Nemzeti Tömörülés elnökével, Jordan Bardellával is tárgyalt, ők és a Fidesz is a Patrióták Európáért képviselőcsoportjának tagjai az Európai Parlamentben. A polgármesterek illetményének emelését kezdeményezte október 1-től a közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy az országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítási javaslatban, mondta el a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A Fidesz-KDNP politikusa Szita Károly beszámolt arról, Navracsics Tibor a parlament honlapján megjelent írománya szerint azt javasolja, a főpolgármester az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset hatszorosának, megyei jogú város polgármestere és fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a 4,5-szeresének, a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnöke a 4-szeresének megfelelő illetményt kapjon. A többi település vezető javadalmazását a lakosság számától függően sávosan határoznák meg, a Szózó a 30 ezer lakosnál népesebb település polgármesterénél 3,5, az 500 lakosnál kisebb település vezetőjénél 1,25% lenne. Az emelést maga Szita Károly kezdeményezte. Megkezdődtek a közvetlen támogatások és az egyes vidékfejlesztési intézkedések előlegeinek kifizetései, jelentette be az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István ismertetése szerint évvégéig mintegy 321 milliárd forinthoz juthatnak hozzá a gazdálkodók, az első héten várhatóan több mint 100 ezer termelő részére érkezik támogatás. Elkezdődött a térítésmentes influenza oltóanyagok kiszállítása a házi orvosi praxisokhoz és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MT-vel. Így a 2024-25-ös szezonra gyártott vakcinák október végén már az ország egész területén elérhetőek lesznek. Az ukrán elnök bemutatta a tervét, amelytől háborús győzelmet vár országa számára. Volodymyr Zelenszkij első pontja az, hogy Ukrajna meghívást kapjon a NATO-ba. A másik az ukrán légvédelem visszafordíthatatlan megerősítése és a háború áthelyezése az Orosz Föderáció területére, a harmadik az oroszok további agressziótól való elrettentése. Ukrajna ezért azt javasolja, a területén egy átfogó, nem nukleáris csomagot helyezzenek el. A negyedik pont Ukrajna stratégiai és gazdasági potenciájára vonatkozik, az ötödik pedig a háború utáni időszakra szól. Ebben azt írták, az ukrán tapasztalatokat egész Európa védelme érdekében kell felhasználni. Kijev e ponton felajánlja, hogy a háború után az Európában állomásozó haderőt ukrán katonákkal helyettesíti. A tervnek több titkos melléklete is van. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után majd zavartalanul derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sokfelé felélénkül ismét. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az Egri Főegyházmegye, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány tisztelettel várja az érdeklődőket Németh László Imre, Magyar Egyházi Hírek 1975-1984, ahogy Mester István látta a Rómából című kötet bemutatójára. Október 17-én csütörtökön 15 órától az Egri érseki palota erdődi termébe. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek, a kötet a helyszínen megvásárolható.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orra előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. Miértrádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a filmvilág friss híreiből hoztam nektek egy csokorral, és lesz mozi ajánlónk is. Tartsatok velünk, érdemes, egy zene után kezdünk.
Hírt közölt Hugh Grant a következő Bridget Jones filmről, fény derült Steven Spielberg titkos hobbiára. Anthony Hopkins-szal jön a Maserati film. Mexikói operatőr nyerte a 8. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Lássuk a részleteket. Most futott be a hír, hogy Anthony Hopkins lesz a főszereplője a Maserati The Brothers című életrajzi filmnek, amelyet Bobby Moresco rendez, így a Ferrari és a Lamborghini a férfi a legenda mögött című filmek után végre egy újabb nagy olasz márka kapja meg méltó elismerését filmen.
A legendás Oscar-díjas színész egy olasz pénzembert alakít, aki a Maserati fivéreket finanszírozza. A Maserati film producere az olasz Andrea Irvolino, az új The Andrea Irvolino Company nevű filmes és televíziós vállalkozásán keresztül. A szereposztás további részletei még titokban vannak. Az, hogy Anthony Hopkins a fedélzeten van, egy valóra vált álom, nyilatkozta Irvolino. Páratlan képessége az összetett karakterek megtestesítésére kétségtelenül feldobja majd a történetünket, és már nagyon várjuk, hogy lássuk, milyen mélységeket visz a szerepébe. Az új Hellboy a bizonyíték, hogy kis pénzből is lehet nagy filmet forgatni, írja az Index.hu. Hollywood már többször is mozivászonra ültette Mike Mignola képregényes munkásságának legismertebb karakterét, Hellboyt. A Guillermo del Toro által rendezett, hazánkban Pokolfajzat címmel bemutatott 2004-es film talán a legjobb, ami hiába hat mai szemmel elavultnak, a készítők gótikus, horrorisztikus látásmódja, a humor és a főszereplő. Még így is 20 évvel később is a nézhetőség léce felett tartja ezt a blockbustert. A Pokolfajzat a pénztáraknál is sikeres volt a maga idejében, így nem volt kérdés, hogy elkészül a második rész, ám a Budapesten is forgatott Hellboy 2 az Arany Hadsereg, mert az ismételten sok eladott jegy ellenére is bedöntötte a franchise-t. 2019-ben aztán a Lionsgate próbálkozott egy förtelmes reboottal, amit még az sem adott el, hogy a főszerepre a Stranger Things sheriffjét, David Harbour-t választották ki, míg gonoszkodni Milla Jovovichot. Benne volt a pakliban, hogy az a Hellboy film annyira rossz lesz, hogy a közönség végül élvezni fogja, de szimplán gyötrelmes néznivalónak bizonyult az újragondolás. Kicsit a semmiből jött, hogy Hellboy sztoriát újfent az alapoktól kezdik. Hellboy The Crooked Man címmel váratlanul jelentettek be egy kis költségvetésű filmet, amely október 8-án vált nézhetővé digitális platformokon, a mozikat viszont többnyire elkerülte. A rajongók egy emberként horkantak fel az első trélertől, látszott rajta, hogy apró, alig 20 millió dolláros volt a büdzsé, és még a Pokolfajzat, a Jack Casey által játszott jó szándékú démon is valami egészen kiábrándítóan festett a kefcsinálóban. A Hellboy The Crooked Man klasszikus esete annak, hogy egy feldolgozást rajongók csinálnak rajongóknak. A legújabb változat ugyanis visszanyúl ahhoz a sötét, többnyire reménytelen falusi horrorból táplálkozó hangulathoz, amelyet Mangola regényei képviselnek. Nem meglepő, az eredeti alkotó részt vett a The Crooked Man forgatókönyvének írás, és bár Del Toro vizuális bravúrjait nem sikerült megközelíteni a rendezőnek, Brian Taylornak és csapatának ebből a próbálkozásból becsülettel kihozták, amit csak lehetett. Rossz hírt közölt Hugh Grant a következő Bridget Jones filmről. Hugh Grant a Bridget Jones filmekben játszó színész szerint a film következő 2025-ben mozikba kerülő része, amellett, hogy rendkívül vicces lesz, közben nagyon szomorú is. A tervek szerint 2025 Valentin napján mozikba kerülő Bridget Jones Bolondulásig című film az egyik főszereplőként visszatérő Hugh Grant szerint nagyon szomorúnak ígérkezik, számol be róla a BBC. A Vásznon a főszereplő René Zellweger két gyermekes egyedülálló anyát alakít, majd férje Mark Darcy halálát követően. Bár a széria legutóbbi 2016-os harmadik részében Hugh Grant nem tért vissza a képernyőre, a jövőre megjelenő filmben ismét találkozhatnak majd vele a nézők. Amellett, hogy rendkívül vicces, nagyon-nagyon szomorú is, mondta a színész, aki eleinte úgy érezte, hogy karakterének, Danielnek egyáltalán nincs szerepe a negyedik részben, de mindenképp bele akarták zsúfolni a filmbe. A gyártóstúdió nem nyilatkozott arról, hogy az új film mennyire fogja követni a könyvben megjelent névadó történetét, de az már kiderült, hogy a forgatókönyvet Helen Fielding írónő jegyzi, aki egy valós tragédiát használt fel a cselekmény kitalálásához. Fény derült Steven Spielberg titkos hobbijára, olyan híres filmeket tett le az asztalra, mint a Cápa, az E.T. a Földön kívüli, az Indiana Jones kvadrológia, a Ryan közlegény megmentése, vagy éppen a Jurassic Park. De vajon mivel tölti a szabad idejét egy három Oscar díjas 77 éves rendező zseni? Egy friss interjúban nem más számolt be a nagy titokról, mint Steven Spielberg fia Max, aki a Min Max-nek úgy fogalmazott:
Apám nagyon szereti a videójátékokat, ő volt az, aki belőlem is gamert nevelt. Sokszor játszunk közösen, ami remek apa-fia program számunkra, erősíti a kötődésünket. Néha próbálom levenni, hogy adjon egy esélyt az Uncharted-nak, mert az egy az egyben, mintha egy Indiana Jones játék lenne, de nem, a Call of Duty számára szent és érthetetlen. Kontrollert nem is hajlandó a kezébe venni, egér billentyűzettel játssza az éppen legújabb Call of Duty kampány módját. Steven Spielberg és a videójátékok kapcsolata nem most kezdődött. Sokaknak lehet meglepetés, de a rendező már az 1998-as Ryan közlegény megmentése című filmje után próbára tette magát a játékiparban. Spielberg nem csak producerként, hanem íróként is jegyezte az egy évvel később megjelent első Medal of Honor-t. Spielberg keze nyomát dicsérte a Medal of Honor két folytatása, az Underground és az Area of Assault is, amelyek történetei és koncepciói szorosan illeszkednek filmes megoldásaihoz. A rendező a játékok iránti szeretete és érdeklődése a munkásságában később is megmutatkozott. A Spielberg által készített 2018-ban vászonra tűzött Ready Player One nem csupán a popkultúrához, hanem a játékiparhoz írt szerelmes levél is volt egyben. Brad Pitt és George Clooney halálosan viccesek ebben az új akciófilmben. Sokat lehetne vitatkozni arról, hogy vannak-e még Hollywoodban igazi húzó nevek, akik bevonzák a moziba a nézőket, vagy a jelenség kihalóban van. Tény, hogy a nagy öregek, mint Brad Pitt és George Clooney simán besorolhatók az utolsó akciósztár kategóriába. Az Apple mégsem bízott annyira új filmjében, a két magányos farkasban, hogy vászonra küldje azt. A döntés egyrészt érthető, mert az almás cég befürdött már olyan címekkel, mint a Megfojtott virágok, amely 200 millió dolláros büdzséje ellenében világszerte csak 157-et hozott vissza a mozikban, és hasonlóképpen bukta volt az Urgill, a Napóleon és a frissen bemutatott Vigyél a Holdra is. Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk filmes híreinket. Megvan Hugh Jackman következő szerepe, Oscar jelölt színésznő lesz a partnere. A film Greg Koss 2008-as azonos című dokumentumfilmjén alapul, és a Milwaukee Mike és Claire Sardina házaspár igaz történetét követi nyomon, akik szerencsétlen zenészek voltak, de a Lightning and Thunder néven fellépve helyi ikonokká váltak. A film a nevét is az 1972-es Diamond daltól kölcsönzi.
Hugh Jackman és két Hudson ezt a pert kelti életre, akik Neil Diamond tribute bandát alapítanak, Craig Brewer hamarosan megjelenő Song Song Blue című zenés drámájában. Jackman és Hudson is megmutatta már énekesi képességeit karrierjük során, így ideális választásnak tűnnek a szerepekre. Jackman egyébként nemrég jelentette be 12 koncertes sorozatát a Radio City Music Hallban, ahol az Oz a fiú Oz ból a legnagyobb Showman és a The Music Man című filmek és Broadway darabok dalait fogja bemutatni. Hudson idén írta le a Virgin Recordshoz a Glorious című debütáló albumához. Al Pacino elárulta, mindössze ennyien múlt, hogy nem rúgták ki a Keresztapa forgatásáról. Al Pacino nemrégiben megjelent memoárja, ahogy azt sejteni lehetett, sok érdekességről lerántja a leplet. A Sonny Boy című új életrajzában az Oscar-díjas színész felidézte, hogy a Paramount megkérdőjelezte, én vagyok-e a megfelelő színész Michael Corleone szerepére. A Paramount nem akarta, hogy én játsszam Michael Corleone-t, írja a színész a The Guardian által megosztott részletekben. Jack Nicholson-t akarták, Robert Redfordot vagy Ryan O'Neill-t akarták. A könyvben Puzo szerint Michael a Corleone család puhányának nevezte magát, kicsi, sötéthajú, finoman, jóképűnek kellett volna lennie, nem jelentett látható fenyegetés senkire. Ez nem úgy hangzott, mint akiket a stúdió akart. Hogy kapta meg végül a szerepet? Ez azonban azt jelentette, hogy próbafelvételre kellett volna mennem a szerepre, amit még soha nem tettem meg, és hogy ki kellett volna repülnem a nyugati partra, amit egyszerűen nem akartam megtenni. Nem érdekelt, hogy ez a Keresztapa volt, kicsit féltem a repüléstől, és nem akartam Kaliforniába menni, de a menedzserem azt mondta nekem, felszállsz arra a repülőre, tette hozzá Al Pacino. Nem ő volt az egyetlen esélyes, de Coppola őt akarta. Ő akart engem, és én ezt tudtam, írta, és semmi sem hasonlítható ahhoz, amikor egy rendező akart téged. Ajándékot is adott nekem Diane Keaton személyében, volt néhány színész, akit meghallgatott Kay szerepére, de az a tény, hogy Diane-nel akart összehozni, azt sugallta, hogy ő előnyben van a folyamatban. Néhány nappal a próbafelvétel előtt találkoztam Diane-nel a New York-i Lincoln Centerben egy bárban, és nagyon jól összemelegettünk, könnyű volt vele beszélgetni, és vicces volt, és ő is vicces. Viccesnek talált engem, úgy éreztem, hogy rögtön barátom és szövetségesem lett. Másfél hét forgatás után a Paramount ismét megkérdőjelezte, hogy én vagyok-e a megfelelő színész a szerepre. Emlékezett vissza Pacino, majd hozzátette, ekkor döbbentem rá végre, hogy az állásom forog kockán. Bár Pacino nem biztos benne, hogy Coppola szándékosan tette, de a rendező előre hozta az olasz éttermi jelenet forgatását, ahol a tapasztalatlan Michael eljön, hogy bosszút álljon. Ezt a jelenetet csak néhány nappal későbbre tervezték leforgatni, de ha nem történik valami, ami lehetővé teszi, hogy megmutassam, mire vagyok képes, akkor talán nem lett volna a később számomra. A Keresztapa hozta meg Pacino számára az első Oscar jelölést a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, majd a sorozat második részéért a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat is megkapta. Hamarosan a mozikban az év egyik legjobb filmje, Nagy magyar siker is. A Brady Corby által rendezett Brutalistát az év egyik legjobb filmjeként üdvözölték. A produkció sikere a Velencei Filmfesztiválon kezdődött, ahol elnyerte a legjobb rendezésért járó ezüst oroszlánt. Szerény 6-8 millió dolláros költségvetése ellenére az alkotás kiemelkedik egy olyan iparágban, ahol a nagy stúdiók gyakran 100 milliókat költenek a produkciókra. A filmnek erős magyar kötődései vannak, nagyrészt Budapesten forgatták, a magyar származású Oscar-díjas Adrien Brody főszereplésével és Amerikába emigrált magyar zsidó szereplőkre koncentrál. Corbé szerint a magyarországi forgatás költséghatékonysága, amelyet a vonzó adókedvezmények és a hozzáértő helyi munkaerő is támogat, alapvető fontosságú a film elkészítése szempontjából. Ez nem csak anyagilag előnyös a filmkészítők számára, hanem a magyar filmipart is erősíti, mivel több nemzetközi produkciót vonz, arról nem is beszélve, hogy a film vágója is magyar, nevezetesen Jancsó Dávid.
A brutalista középpontjában Tóth László egy zsidó származású magyar építész áll, aki a II. Világháború szörnyűségei után feleségével Erzsébettel Amerikában próbál új életet kezdeni. A brutalista építészeti stílusa felkelti egy külön milliárdos figyelmét, aki a mecénása lesz, de az együttműködésük több szenvedést hoz, mint hasznot. A film január 23-tól látható a magyarországi mozikban. Mexikói operatőr nyerte a 8. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Az operatőrökre fókuszáló Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon számos magyar alkotót is díjaztak, a kritikai íróverseny győztes szövegei pedig a filmtekes.hu-n is megjelentek. A szakmai előzsűri 37 filmet választott a fesztivál versenyprogramjába, összesen 9 nagyjátékfilm, 6 dokumentumfilm és 22 kisjátékfilm versenyzett a fődíjért, a legjobb operatőrnek járó Zsigmond Vilmos díjért. A nívós elismerést idén a Szabó Gábor által vezetett szakmai zsűri José Grimaldónak, a mexikói Apnea című kisjátékfilm operatőrének ítélte meg, a pénzjutalom mellett a győztes Popovics Lőrinc kisplasztikáját, illetve a Simprocas díját kapta, amely a filmtervező program 6 hónapos használatát foglalja magában Varga Árpád Zsolt felajánlásából. A legjobb nagyjátékfilm, illetve a fesztivál történetében először zsűri képviselettel rendelkező Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete díját Pálos Gergely, a Hatalom operatőre nyerte. Az előző évekhez hasonlóan a zsűri szinte minden kategóriában külön díjat osztott ki. Az egész estés filmek közül a Filo Hua Hum című argentin dráma mellett az Elfogy a levegő részesült a szakmai zsűri dicséretében. A dokumentumfilmes kategória díját a Nem hallok meg című filmnek ítélte meg a bizottság, míg külön díjat kapott a The Invisible Frontier és a Fanny kertje. Utóbbi az említés mellett a kritikusi zsűri díját is elhódította. 2026 nyarán érkezik Christopher Nolan új filmje, melyről csupán annyit tudni, hogy Matt Damon tárgyal a főszerepről. Az alkotás részleteit a Universal egyelőre titokban tartja. Matt Damon nem először dolgozna az író-rendező keze alatt, hiszen a Csillagok közöttben és Oppenheimerben is szerepelt, az utóbbi sikere után, amely 7 Oscar-díjat nyert és világszerte 958 millió dolláros bevételt hozott, nem meglepő, hogy Nolan újra összeáll a stúdióval, melynek kedvéért közel 20 év után elhagyta a Warner Brothers-t, ahol a Sötét Lovak trilógiát, a Dunkirk-öt és az Eredetet is forgatta. A döntés hátterében az állt, hogy a Warner Media vezetője, Jason Kilar úgy döntött, hogy az év filmjeit az HBO Maxon mutatja be, bár Nolannek éppen nem volt készülő bemutatója, nem tudott azonosulni a döntéssel, ami aztán a szakításhoz is vezetett. A Variety forrásai szerint a Universal 2026. július 17-ére tervezi a film IMAX bemutatóját, írja a filmtekercs.hu. Most nézzük, milyen filmeket nézhettek meg a miskolci Béketeremben és Uránia filmszínházban. Csütörtöktől 17.30-tól forog a Lepattanó című magyar vígjáték az Uránia teremben Miskolcon, 19.45-től ugyancsak csütörtöktől Szátra neved címmel szinkronizált angol-amerikai thrillert nézhettek meg ugyanitt. Rókus és Rézi megmenti az erdőt, ez a címe annak a szinkronizált holland-belga-luxemburgi animációs filmnek, amit a Béketeremben nézhettek meg csütörtök után 16.30-tól. Haldoklás, de komédia, feliratos német filmet vetít a Béketerem Miskolcon csütörtöktől 18.30-tól. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a filmvilág friss híreit gyűjtöttem össze egy csokorba nektek. Volt mozi ajánlónk is, én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Esti mese.
Világszép Ilonka. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy szép leánya. Ez a leány olyan szép volt, hogy messze földről csodájára jártak. A szépségéért el is nevezték Világszép Ilonkának. Addig beszéltek a népek Világszép Ilonkáról, hogy a királynak is, aki éppen házasulandó legény volt, fülébe jutott a híre, s attól fogvást nem volt nyugodalma sem éjjel, sem nappal. Volt az udvarban egy festő, s ennek azt mondta a király: menj el ahhoz a Világszép Ilonkához, s festd le nekem, hadd lám, csak ugyanolyan szépe, mint mondják, mert ha olyan, feleségül veszem. Elment a festő, fölkereste Világszép Ilonkát, lefestette, s hazavitte a képet a királynak.
Itt van, felséges királyom, éppen szakasztott ilyen, mint a kép. Magam sem láttam ilyen szépet, mióta e világra születtem.
Nézi-nézi a király a képet, s szemeszája tátva maradt a nagy erős csodálkozástól. Mindjárt hívatta az udvarmestert, megparancsolta, hogy fogasson be 6 bársonyhintóba, s hozassa el világszép Ilonkát az egész nemzetségével. No, azt bizony könnyen elhozhatták. Elég lett volna egy hintó is, mert világszép Ilonkának az apján kívül senki sem volt. Szépen beleültették a hintóba Ilonkát, az apja felült a bakra a kocsis mellé, s azzal megindultak a királyvárosába. Mentek hol lassan, hol sebesebben, s egyszer aztán belekerültek egy nagy rengeteg erdőbe. Amint az erdőben haladnak, csak elébük toppan egy vén cigányasszony a leányával. Csúf volt mind a kettő, mint az ördög. A vénasszony megállítja a kocsist.
Állj meg, kocsis, védj fel a hintóba, s bizony megszolgálom!
Félre az útból, vén boszorkány! Rikkantott rá a kocsis. Tudod-e, hogy ez a király hintaja?
Hallja ezt a beszédet világszép Ilonka, kihajlik a hintóból, s mondja.
Csak hagyjat, hadd üljenek fel! Azt akarom, hogy a mai nap mindenkinek jó napja legyen!
Azzal felültette magával szemközt a cigányasszony s a leányát, a kocsis pedig továbbhajtott. Kevés idő múlva egy nagy folyóhoz értek. A vén cigányasszony itt nagy hirtelenséggel megfogta világszép Ilonkát, kivette 2 szép szemét, s azzal Ilonkát a folyóba lökte. A kocsis meg a szegény ember semmit sem vettek észre, s hajtottak tovább. Hazaérnek a király udvarába, s szalad a király a hintó elé, hogy levegye világszép Ilonkát.
Haj, de szinte sóbálvánnyá változott, mikor meglátta a vén banyács leányát. Hiszen ez a világcsúf leány, nem a világszép Ilonka!
Kiáltotta a király szörnyű haraggal. Nézi a szegény ember, nézi a kocsis is.
Mennyre földre esküdöznek, hogy ők világszép Ilonkát hozták, s ez a világcsúf leány csak az erdőben ült fel a hintóba.
De a vénasszony is mennyre földre esküdött, hogy ő a szegény ember felesége, az a leány meg az ő leány, a világszép Ilonka, csak az úton egy kicsit megfeketedett.
Jól van, mondta a király, most már a szavamat meg nem másolom. Ha szépségében feleségül akartam venni, feleségül veszem csúfságában is. De téged, szegény ember, sírig tartó tömlőcbe vettetlek, amiért nem vigyáztál a leányod szépségére.
Eleget beszélt a szegény ember, hogy egész úton lesemeresztették a hintó födelét, hogy a nap nem sütött a leányára, hogy az ő leányát elveszejtette ez a vén boszorkány, de emezek még jobban győzték szóval, s a király nekik hitt, a szegény embert pedig tömlőcbe vettette. Eközben világszép Ilonkát vitte-vitte a folyó, sodorta-sodorta, mind tovább-tovább. Egyszer aztán kidobta a partjára, éppen egy halászkunyhó elé. Abban a halászkunyhóban egy öreg halász meg a felesége laktak, s éjfél időben keserves sírásra ébredtek fel. Megszólal a halászné.
Hallod-e? Valaki sír az ajtó előtt.
Bizony, mintha én is sírást hallanék, mondta a halász. Már csak kinézek, hogy mi van oda ki.
Kimegy a vén halász, s hát az ajtó előtt egy csuromvíz leány ül, s úgy sírdogál magában. Nézi, nézi, s hát annak a leánynak mind a 2 szeme hiányzik. De a könny úgy potyogott a szemegödréből, mint a záporeső. S láss csodát, minden könycsepp egy-egy gyémánt gyöngyé változott. Kérdi az öreg halász.
Ki vagy te? Mi vagy te, szegény leány?
Elmondja világszép Ilonka, hogy ki s mi, s hogy mi történt vele.
Ne búsulj, leányom, mondta a vén halász. Gyere be hozzám, itt elélhetsz halálod napjáig, nekünk úgy sincs gyermekünk.
Megköszönte a leánya szívességet, s bement, de csak sírt, mindig sírt. S amint sírt, folyton folyvást pergett ki a szemegödréből a gyémánt gyöngy. Azt mondja egyszer a vén halász.
No, elég volt már a sírásból. Egyet se sír többet, mert én addig meg nem nyugszom, míg a szemedet vissza nem kerítem.
Fogta a teménytelen sok gyémánt gyöngyöt, s elindult azokkal világgá. Árult a városról városra, s bezzeg minden asszony, minden leány szerette volna megvenni, de a vénhalász azt mondta, hogy a világ minden kincséért sem adja, csak 2 szemért.
Jaj, de kikacagták mindenütt a halászt. Vén bolond, ki adja oda a szemét?
Jól van, ment tovább. Addig ment, amíg a király városába nem ért. ott egyenest ment a világcsúf királynéhoz, s mutatta a gyönyörűséges drága gyöngyöket. Hej, megörült a világcsúf királyné, hogy majd kiugrott a bőréből. Azt kérdezte, hány zsák aranyat adjon érte? Felelt a vén halász. Nem kell, ha mind ide adod is, ami arany van az országodban, de 2 szemért neked adom, felséges királyné. Bejön a vén cigányasszony, s mondja neki a leánya, hogy milyen bolondságot kíván az a vén ember.
Hát ad oda neki a világ szép ilonka szemét, suttintja a vén boszorkány. Úgy sem veszed hasznát.
Na volt öröm, mindjárt előkeresték a világ szép ilonka szemét, átadták a vén embernek, s még jót kacagtak a vén bolondon, amikor eltávozott. Ment az öreg ember, meg sem állott, míg hazáig nem ért. Világszép ilonka még mindig sírt, mert el nem tudta hinni, hogy szem helyett szemet lehessen találni. Márpedig a vén halász talált. Azám megtalálta az ilonka szemét, egyszeribe visszatette a helyére, s hát most még 1000-szer szebb lett világszép ilonka, mint annak előtte. Telt múlt az idő. A vén halász elment halászni, s magával vitte ilonkát is. Amint a folyópartján halászgatnának, arra felé tart csónakon 2 vadász, akik vadkacsákra lövöldöztek. Egyik vadász csak felkiált.
Nézz oda! Látod azt a leányt?
Látom, mondja a másik. De olyan szép, hogy mindjárt megvakulok a nézésétől.
Akármi legyek, ha ez nem világszép ilonka,
mondja az első.
Ennyi felséges királyom, ez csak ugyan világszép ilonka.
A király meg az udvarmestere volt a 2 vadász, s mindjárt kikötöttek a parton. Szaladtak a leányhoz. Köszön a király, s kérdi.
Hogy hívnak téged, te szép leány?
Feleli a leány. Ezelőtt világszép ilonkának hívtak, de most már nem tudom, megillete az a név, mert egy esztendeje, hogy tükörbe nem néztem.
Noha egy esztendeje, hogy nem néztél tükörbe, hát tudd meg, hogy most 1000-szer szebb vagy, mint azelőtt. Velem jössz te mostan.
Ho-ho-ho-ho! Szólalt meg a vén halász.
Abba még én is beleszólok.
Szólhat kent 1000-et is, mondta a vadász.
Mert én a király vagyok.
Igaza van a vén halásznak, felséges királyom, mert neki köszönhetem a szemem világát. Aztán elmondott mindent úgy, ahogy történt. A király egyszeribe hazaszalasztotta az udvarmestert 2 hintóért, az egyikbe ő ült világszép ilonkával, a másikba a vén halász meg a felesége. Az udvarmesternek meg azt mondta, jobb, ha nem szorít a hintóban, menjen haza csónakon. Hamarosan otthon voltak, s amint a hintó befordult a kapun, nagyot kiáltott a király.
Ki a házból, boszorkányok!
Egyszeribe kihúzatta a vén boszorkányt is, a leányát is a palotából, s mind a kettőt 4-4 darabba vágatta, s úgy tétette ki a város kapujára. A szegény embert pedig mindjárt kieresztette a tömlöcből, s olyan vendégséget csapott, hogy 7 országon túl is híre ment. Így volt, vége volt, igaz volt.
A Világszép Ilonka című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Paf a bűvös sárkány, senkitől se félt. Állam, ország, tenger partján játékok közt élt. Paf a bűvös sárkány, senkitől se félt. Állam, ország, tenger partján játékok közt élt. Paf a bűvös sárkány, senkitől se félt. Álom, ország, tenger partján játékok közt élt. Volt egy játszótársa, úgy hívták, hogy Jani. Jó barátja madártollat hozott ő neki. Paf a bűvös sárkány, senkitől se félt. Álom, ország, tenger partján jár. a bűvös sárkány, senkitől se fél. Álomország tengerpartján játékok közt él. A tenger együtt járták, repült a kis hajó. Paf hátára felült Jani, így utazni jó. Sok király és sok herceg, és mind a kalóznék. Köszöntek, ha jönni látták, mert tisztelték nevét, hiszen ő volt Paf, a bűvös sárkány, ki senkitől se fél. Álomország tengerpartján játékok közt él. Paf, a bűvös sárkány, senkitől se fél. Álomország tengerpartján játékok közt él. Örökké él a sárkány, nem úgy egy kisfiú. Színes tollakkal nem játszik a felnőtt ifjú. Egy szürke éjjel aztán Jani nem jött többé el, és Paf a sárkány otthon maradt, bár várta a tenger. Hétfejét búser rázta, 14 szemmel sír, és többé nem kell tudnak ezt áll, így mondják a hív. Mert barát nélkül gyenge, még a sárkány is. Így Paf elbújt a barlangjába, s most híre hamva sincs, pedig ő volt Paf, a bűvös sárkány, ki senkitől se fél. Álomország tengerpartján játékok közt él. Paf, a bűvös sárkány, senkitől se fél. Álomország tengerpartján játékok közt él.
Sem antalan, minden este jelzi ő, ha eljön a meseidő. Kényelmesen készülődik, fogad most és levetkőzik, pizsamába bújik ő, ha eljön a meseidő.
Lélekszava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér 5. titkáról lesz szó, akit érettünk keresztre feszítettek. Az elmélkedés 2. részét hallják. Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Ötödik titok, akit érettünk keresztre feszítettek. Szent Pál apostol írja a Galatákhoz írt levelének második fejezet 20. versében. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Tisztelt rádió hallgatók, testvérem! Jézus Krisztus az Atya iránti szeretetből és az irántunk való szeretetből adta oda életét a kereszten. Szent Pál apostol arról vall, hogy nem a külső tényezők, nem a földi javak, nem az evilági érvényesülés adja a boldogságot, hanem a boldogság belül keresendő. A boldogság az, ha egyre inkább hasonulunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz. A boldogságot az adja, ha nem csak külső, hanem belső úgynevezett lelki életet élünk. És a lelki életünknek egyik nagyon fontos része, mondhatjuk Jézus Krisztus iskolájába való beiratkozásunk egyik legfontosabb tananyaga, Krisztus keresztjének naponkénti hordozása, életünknek Krisztus keresztjére való odaszegezése, vagyis a vele való minél teljesebb egyesülés. Ez a lelki élet célja, és ez a keresztény élet, ez az ember, tisztelt rádióhallgatók, életének célja, hogy egyesüljünk a szeretetben Istennel és egymással. Engedjék meg, hogy elmélkedésünknek úgy vélem legméltóbb befejezéseként és összefoglalásaként egy olyan Krisztus dicsőítő himnuszt idézzek, ami már akkor is létezett, mielőtt a Szentírás összeállt volna az egyház munkája nyomán a Szentlélektől vezérelve. Szent Pál apostol emelte be levelébe, a Filippiekhez írt levelébe, és így olvashatjuk Filippiekhez írt levél második fejezet, 6. és 11. verse közötti rész. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresített önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát. Engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Elhangzott a Lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.